Az Egyesült Államok akkor most great again, vagy hanyatlik? Európa gyengül, vagy megrázza magát és magára talál? Mindennek része lehet, hogy szorosabb szövetség, egy újfajta észak-atlanti geopolitikai tömörülés alakul Kanadával. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A mai kerengőben Kanada szemszögéből is nézünk rá a geopolitikai erőviszonyokra. Távoli ország, de izgalmas téma, hiszen Európát, és ezért benne minket is érint. Vendégeim a Magyar Külügyi Intézet munkatársai, Birappa Ramachandra vezetőkutató, történész, geopolitikai elemző, akinek szakterülete a globális folyamatok előrejelzése, magyarán, hogy előre megmondja, amit mások még nem is látnak. Valamint Lévai Dániel kutató, Amerika szakértő. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban.
Szervusz, szervusz, üdvözlöm mindenkit.
No, hát akkor először is beszéljünk, mielőtt Kanadára rátérnénk. Kanada is Amerika, meg a világpolitika, meg Európa összefüggésében érdekes, hogy akkor most hol tart a világépítésben az Egyesült Államok? Akkor most great again, vagy hanyatlik? Dani, te vagy az Amerika szakértő, úgyhogy először téged kérdezlek.
Donald Trump arra kapta a mandátumát, hogy tegye újjá az Egyesült Államokat, tehát egy olyan választói felhatalmazást kapott 2024-ben, ami egyértelműen azt mondta, hogy az Egyesült Államok hanyatlik, és ezt a folyamatot meg kell fordítani. A kérdés az, hogy jó utat választottak ehhez a visszafordításhoz, hiszen jól láthatóan ez jelentős konfliktust alakított ki a transatlanti világban. Más gondol Európa erről a megújulásról, és hát az Egyesült Államok közvetlen szomszédja is, Mexikó, és Kanada is máshogy látja ezt a megújulási kísérletet.
Rama, több elemzést írtál, és többször is azt a kifejezést használtad, hogy az Egyesült Államok hanyatlik.
Igen, újra szeretné Trump elnökör építeni Amerikának a hatalom, mert úgy gondolja, hogy nyugat dominálta, akkor semmi baj nem volt. Most akkor a Kína szemben, most nem biztos, mennyire vagyunk erős. Az a hipotézis a Trump elnöknek, hogy addig, hogy nem próbálunk önálló lenni hatalmi struktúrában, akkor nem tudjuk a viszonyokat mérni Kínával szemben. Most egy új szereplő van a nemzetközi rendszerben. Kína 1990-es évektől rendszeresen fejlődik, és most katonailag is kihívó lett Amerikának. Csak annyi a probléma, hogy Amerikának két oldal volt. Egyik oldal az a belső gazdaság, ami nagyon dinamikus és szabad. Találnak a dolgokat, építenek, és akkor az egy forgás. De volt egy külső rész Amerikának, az a világnak a bizalom építése. Volt egy ekoszisztéma, az a bizalom volt egymásba, a rendszerekbe, az pénzügyi stabilitást adott nekünk. 30 éve keresztül csökkent infláció volt, és mindenfajta stabilitást adott.
Ez azt is jelenti, hogy például az egész világ amerikai dollárban kereskedett, fektetett be, stb., és ez is változik már.
Így van. Akkor az dollár maga stabilitást jelentette, és most, amikor lehúzunk mindent, mert akarunk újraépíteni, akkor azt is lehúzza az elnök úr, és akkor mit termel ma az első termék, legnagyobb dinamikusan fejlődő termék Amerika, ami termel, az a bizonytalanság. Ez instabilitás mindenhol, ugye nézünk a dollár piac, vagy a pénzügyi piacok, vagy a tűzsdét is. Minden pénteket Trump elnök úr lehúzza a tűzsdét, és akkor hét újra kezdődik. Ez jelenti, állandó ingadoznak mindent, és ilyen környezetben a gazdaság nem tud növekedni, és ez egy probléma, és Amerikának a külgazdaság nagyon fontos. És véletlenül nem alakul úgy, ahogy akarunk, akkor az Amerika nagyon kisebb lesz, mint azelőtt most. Amerika mindenhol van. Ha Amerika akar lenni, akkor az nagyon középméretű hatalom lesz, és nem az a nagy hatalom, amit mi ismertünk.
Ez megdöbbentő, amit Rama mond. Dani, hogyan lehetséges ez, hogy pont az ellenkezőjét érte Donald Trump? Hol számolta el magát?
Én úgy látom, hogy 4 év kevés lesz arra, hogy megfordítsa ezt a hanyatlási folyamatot, azonban lerakja azokat az új alapokat, amely az új amerikai áttervezés bázisát fogja jelenteni. AI technológia, mesterséges intelligencia támogatása, fegyverrendszerek modernizálása, új értékláncok kialakítása, szorosabbra fűzi egyébként azokat a kritikus nyersanyag, ritka földfém értékesítési láncokat, amelyeket jelenleg Kína szinte közel monopolisztikusan ural. Tehát most meg kezdődik szerintem egy olyan új átszervezés, amely ugye 21. századi nagyhatalmi versenyre akarja tényleg egy potens nagyhatalommá tenni az Egyesült Államokat, mert azt látta az amerikai elit, aki jelenleg kormányozza az Egyesült Államokat, hogy a hidegháború utáni világrend az már nem kedvező az Egyesült Államoknak, hanem igazából egyre nagyobb tehertétel ró magára az Egyesült Államokra, és a különböző nagyhatalmi kötelezettségvállásai, lásd európai védelem, közel-kelet, távol-kelet, ezt már nem tudja egyszerre ellátni, tehát racionalizálnia kell. Át kell engednie bizonyos területeket, ezért is mondja azt, hogy Európának a megújulását azt úgy képzelik el, hogy Európa nagyobb szerepet vállal abban, hogy a saját védelmét és környezetét ugye el tudja látni. Újra felfegyverkezést szeretne látni Európába, hogy ne kelljen az amerikaiaknak biztonsági garanciát nyújtania.
Addig se garantálták az amerikaiak, csak az a morális hozzáállás volt, hogy igen, mi védjük. Ugye az egy hipotézis volt, hogy ha támadnak a szovjetek, akkor mi védjük Európát, de lényegében ő se költött annyi pénzt, a saját védelemre költötte, mindenhol világszerte bázisokat épített, mert az amerikai hatalmat akarta fenntartani mindenki fölött. Az nem jótékonyság.
Ez megnyilvánult azért a fegyvereladásokban is, tehát az európai országok egy jelentős része, mondjuk Görögország, Németország, Spanyolország amerikai fegyverrendszereket vásárolt. Tehát azért az amerikai haditechnológiát azt nagy örömmel fogadták.
És amikor 45 után, a háború után építettek egy új világrendszert, az amerikai rendszert, és mindenki Amerika magát sorakozott, mert mondták, az jó mindenkinek. És most Trump azt akarja, ami jó Amerikának. Akkor így Indiától Kanadáig senki nem akar támogatni azt a hatalom, ami akar egyfajta új birodalmat építeni, és fontról dönteni, mi jó minden országnak.
De
ez nem egy konszenzus.
Tulajdonképpen eddig is úgy volt, akkor ebben nincs változás.
Igazából az 1945 óta tartó amerikai dominancia, addig egy ilyen multilaterális, nemzetközi szabályokon alapuló világrendben csomagolta az amerikai dominanciát. Most ezt a csomagoló papírt leváltják, és nyíltan megvallják azt, hogy az Egyesült Államok a nyugat vezető ereje, és ahhoz alkalmazkodni kell. Igen. És ezzel ugye felborítja azt a konszenzuális együttműködést, ami megtörtént a nyugaton belül 1945 óta.
Itt az a transatlanti kapcsolat, ez előtt, 45 előtt egyfajta civilizációs keretben működött. Nyugatiak vagyunk, és akkor egy civilizációt osztjuk, és akkor egy nép vagyunk valóban, amerikai kit, európai kit, egy kultúra keret volt. A háború miatt és ideológiai viszonyok változtak, kommunizmus, stb. Akkor mondták, egy új keretet hozunk létre, intézményesített keretet, ahol minden fajta kapcsolatok ezen keresztül mennek, ez a multilateralizmus. És most azt mondja Trump, amint Daniel magyarázott, hogy ez nekünk nem jó, mert nem profitálhatunk belőle, valami új kellene, mert Kína nem a kereten belül működik, az ő hatalom az a kereten kívül helyezkedik, akkor nekünk is kellene hasonlítani, mint a Kínának a stratégián, nekünk is olyat kell csinálni. Amerika egyedül tud dönteni saját magáról, nem a nyugati kereten belül, mert az akkor túl civilizált folyamat, és akkor nincsen az expanziónak a lehetősége. És akkor most egy új keretbe megyünk, az ilyen birodalmi imperialista keret, ahol a szabályt csak Trump elnök határozza meg. És ez sok mindenki zavar, és főleg Kanadának, mert 9000 kilométer határ van neki, ami simán az amerikai katonák átsétálhatnak. Oda egy napról más napra nagy bajba kerülhet Kanada.
A kereskedelmi háború részeként egy megdöbbentő vám rendelkezést is hozott Donald Trump, és akkor abból sikerült valamennyit talán lefaragni, de ott Kanada kapott egyfajta sokkot, hogy hogyan is alakul ez a kanadai-amerikai kapcsolat.
Én itt úgy látom, hogy az Egyesült Államok, ahogy globálisan is megmutatja azt, hogy nyílt dominanciára tör, így a saját régiójában, közel külföldjében meg akarja mutatni, hogy Kanadának a szuverenitása az Egyesült Államoktól függ. és ezt a nyílt kimondását próbálja elfogadtatni a kanadai politikai vezetéssel. Azonban az látható volt, hogy például a választáson erről a kanadai emberek döntöttek, hogy nem kérnek ebből az amerikai dominanciából. Így egy olyan felhatalmazással rendelkezik a kanadai miniszterelnök, hogy próbálja Kanada nemzetközi pozícióit erősíteni az Egyesült Államokkal szemben. Tehát nem az Egyesült Államokkal, mint mondjuk 1945 óta lényegében ez a két ország egy hajóban nevez minden tekintetben, az amerikaiak kvázi garantálják ugye a biztonságukat már a II. Világháború óta, gazdasági integrációja szinte teljes mértékben megtörténik, a legnagyobb kereskedelmi partneri egymásnak, a kanadai export több mint 75%-a az Egyesült Államokba irányul, energetikai együttműködéseik szintúgy. Tehát itt most egy olyan eset van, ami pont esettanulmány jellege rámutat arra, hogy mi folyik a tágabb nyugati világban.
Most emlékeztetőül csak a választásra visszatérve, hogy Kanadában már teljesen borítékolható volt a konzervatív jelölt magas arányú győzelme, amikor Trump ezt a vám problémát okozta.
Hát és azt, hogy 51. államnak nevezték.
Igen, és akkor ez a grönlandi akcióval együtt ez ijesztő volt a kanadaiak számára. Úgyhogy elsöprő győzelmet aratott akkor a másik, a liberális erő, aminek korábban esélye sem lett volna. Most itt jön a képbe Kanadánál Európa, hogy ahelyett, hogy ahogy eddig az Egyesült Államokkal szorosan együtt lenne, szinte szimbiózisban, most elkezdett távolodni, és keres más szövetségeseket, és az egyik ilyen Európa, amelyik kulturálisan mégiscsak közel van, ugye?
Igen. Azt, amit először mondtam, hogy civilizációs keret és multilaterális keret, az elég volt, amikor barátságos voltak viszonyok a USA-val. Most az kicsit ellenséges, és akkor valami másfajta keretrendszerre szükség van, és akkor úgy döntöttek ők most, kanadaiak főleg a Carney elnök vezetésével, hogy inkább létrehoznak egy geopolitikai tömböt, keretet létrehoznak, mert csak így lehet védeni ilyen expansionista vízióval rendelkező Amerikával szembe. Az a geopolitika mindig ez kőkemény tömböt jelenti, több folyamatok összekötik, és mélyebb integráció van, mint a multilaterális rendszerben.
Konkrétan mire kell itt gondolni? Katonai, védelmi, kereskedelmi egyezmények? Hogyan működik ez a gyakorlatban, a való életben?
2016-ban hoztak létre a CETA nevű egyezmény, ez a kereskedelmi, de akkor is kezdtem ilyen gondolkozni, hogy mi folyik ott, mert nem csak kereskedelmről szólt. Egyfajta ekoszisztémát akartak létrehozni, ami közös, ilyen platformszerű dolog, hogy a kereskedelemtől, kulturális kapcsolattól mindenfajta normákat egy szinten rakjuk. Az, ami normál létezik Európában, ugyanaz létrehozunk Kanadában. Szó szerint egy térség, de külön-külön szuverenitás. És akkor olyan intézkedések vannak most, akkor a szuverenitás is, azt mondják, hogy nem tudjuk védeni önállóan saját szuverenitásunk, jobban teszünk, a közösen tudjuk védeni. És akkor most azt mondja Kanada, hogy nekem jó, hogy kicsit a szuverenitást odaadom közösbe, és biztosítom a többi részét, mint az egészet elveszítem. Akkor így a védelmi politikába, a külpolitikába, kereskedelmi politikába mindenbe együtt dolgoznak az európaiak és a kanadaiak.
Ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy mondjuk Grönland esetében, hogyha Donald Trump úgy dönt, hogy megvásárolja Grönlandot, vagy annektálja, akkor mondjuk a kanadaiak és az európaiak egyesült erővel oda mennek és megvédik, vagy hogyha Kanada ellen valamilyen intervenció lenne, nyilván nem lesz, de hogyha akkor megy majd a francia hadsereg, és akkor oda mennek Kanadába megvédeni. Tehát hogy ez nehéz elképzelni fizikailag ezt az egészet.
Ha nincs senki dánja magot, akkor igen, USA elfoglalja Grönlandot. Ha ott vannak a francia bázisok, angol bázisok, norvég bázisok, akkor kevésbé szerintem...
Lévai Dani csóváltad a fejed egy kicsit.
Ebben a nehéz transzatlanti helyzetben azért az északi sarkör, meg az arktikus régióban azért még mindig egy jól olajozott együttműködés zajlik. Tehát most volt a NATO külügyminiszterek találkozója, és azon belül is volt az arktikus országok külügyminiszterének találkozója. Közös hadgyakorlatokat terveznek, tehát a katonai együttműködés Kanada és az Egyesült Államok között az hibátlan. Én inkább azt mondanám, hogy védelem tekintetében Kanada úgy próbál pozíciót szerezni az Egyesült Államokkal szemben, hogy csatlakozik például a SAFE programhoz. A SAFE program, ami ugye az EU-nak a felfegyverkezési programja, ugye...
Vagy védelmi politika.
Védelmi, igen, mondhatjuk így is, védelmi politika, de hogy itt ugye az a különleges dolog, hogy eddig Kanada a hadi beszerzésének többségét az Egyesült Államokból szerezte be, és most ugye nyit az európai fegyverrendszerek
iránt. Akkor ez most a franciáknak lesz jó, mert
tőlük vásárolnak. Franciáknak, németeknek, a svédeknek is egyébként, mert próbálják diversifikálni a harci repülőgép beszerzésüket, hogy ne csak F-35-ösök legyenek, hanem akkor svéd grippeneket szerezzenek be. Tehát ez is egyébként azt mutatja, hogy Kanada próbálkozik az európaiakkal olyan egyezményeket kötni, ami növeli a mozgásterét Amerikával szemben.
Ami érdekes, amikor Trump elnök úr visszatért a Xi Jinping találkozás után, Amerika azt mondta, hogy felfüggeszti az együttműködés Kanadával, minden védelmi, ami információs csere, minden volt.
Az állandó védelmi tanács.
Az felfüggeszti.
Igen, 1940-ben hozták létre, tehát a második világháború idején. Egyébként ez egy olyan tanácsadó testület volt, amely ugye a két ország közötti katonai együttműködést koordinálta, azonban az 1949-es NATO létrejöttével ennek a szerepe elhalványult, de nagyon fontos szimbóluma volt a két ország közötti együttműködésnek. Tehát ez egy olyan szimbolikus üzenet volt, hogy az Egyesült Államok azért nyomást helyez Kanadára, hogy gondolja át, hogy milyen szoros gazdasági katonai együttműködést köt Európával. A másik nagyon fontos dolog, hogy most van az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény újra tárgyalásának a kötelező időszaka júliusban. Tehát a vám kérdések, a két ország közötti gazdasági kérdések, azok most terítékre kerülnek. Az amerikaiak csak úgy, mint az európaiaknál, mit kérnek számon, hogy hát minél egyszerűbb szabályozás legyen a digitális szolgáltatásoknak, mert ugye Amerika abban vezető hatalom. Tejtermékek kvótája kapcsán is. Töröljék el azt, hogy amerikai alkoholos italokra tilalom van. Tehát azért próbálják még jobban az amúgy is szoros integrációt ledominálni. És erről szól igazából ez a tárgyalási időszak, most itt júliusig, hogy mennyire sikerül kanadai szempontból megvédeni a pozíciókat.
Bocsánat, most Európában Roma.
Nem csak akartam mondani reakciónként, hogy most a Carney miniszterelnök 6 hónapja folyamatosan erősíti a kapcsolatot skandináv országokkal, és ott tényleg mélyebb integrációs folyamat van, hogy akár szó szerint egyesíteni Kanada és Norvégia, minden kettő ilyen nyersanyaggal gazdag országok, és akkor a sorsuk hasonló, és a skandináv országok az a probléma, hogy kevés a demográfia, óriási területekkel rendelkeznek, és ilyen expansionista vízióknak áldozatok lehetnek, és azért ők akarnak szorosabb kapcsolat, és katonai minden az. Például Norvégia vásárolta ilyen tengeralattjárók Németországtól, és most Kanada is akarja ugyanezeket vásárolni. Akarnak egyesíteni olyan vásárlási platformok, az a fegyverkezésbe fognak rengeteg pénzt költeni, szerint egy közös védelmi politikát akarnak alakítani, és akkor lesz egy mély integráció az északországokkal, és azon túl utána lesz egy integrációs folyamat Európai Unióval, és akkor szerintem ők Kanadától Indiáig egy közös gazdasági térséget akarnak létrehozni, azon belül Európa-Kanada között egy kulturális és gazdasági és norma folyamatot akarnak mélyíteni, és én szerintem ilyen több szintű védelmi politikával gondolkoznak.
Örülök, hogy Rama mondtad, hogy kulturális és gazdasági szorosabb együttműködés is várható, mert eddig szinte csak a védelempolitikáról, meg fegyvervásárlásról volt szó. De hát az is érdekes, hogy mi a konkrét hasznunk abból Európában, hogy Kanadával szorosabban együttműködünk, és hogy Kanada nem jó, nincs annyira jóban Amerikával. Tehát, hogy például nekem magyar embernek, vagy az én gyerekemnek miért jó, tehát hogy mit tudom én, könnyebb lesz a beutazás is, a letelepedés is egy európai számára, könnyebben fog tudni kanadai egyetemre menni az én gyerekem, vagy könnyebben tudok elmenni üzletet kötni, hogy a rendszerváltás hasonlatával éljek, vagy képével, hogy majd oda mehetek cukrászdát nyitni Ottawába mondjuk. Tehát, hogy ilyenekre is gondolni kell, hogy konkrétan ez könnyebb lesz, és jó lesz nekem?
Pontosan, konkrétan az lesz, hogy a mozgások, a gazdasági mozgások, az mint egy térség lesz.
Tehát úgy fogok tudni beutazni, tanulni, minden. Munkát vállalni, ahogy mondjuk Bécsben.
Így van. Szó szerint.
És ez mikor lesz, mikor valósul meg?
Ilyen tempóban mennek, 6 hónap múlva már szerintem azt valósítják.
Azért két dolog intrikál engem. Az egyik az, hogy Európa is látszólag a Trumpi éra alatt keres más szövetségeseket, hirtelen már nem annyira Amerika orientált, mint eddig. És hogy azért ebben érezni egy erős ideológiai, hogy mondjam, hangulatot is.
Felébredés.
Tehát nem lehet, hogy a liberális irányvonalnak a kétségbeesett útkeresése ez a konzervatív irány ellen mindkét részről, hiszen Kanadában is, az Európai Unióban is egy gyökeresen más irányultságú, ideológiai töltetű vezetés van, mint az Egyesült Államokban. Tehát, hogy ez nem erről szól, mert végső soron minden a hiedelmekről meg a hitről szól, nem?
Én úgy láttam, nem a liberális világ visszajön Amerika szembe, inkább a hagyományos konzervatizmus jön vissza. Az a Helmut Kohl, Margaret Thatcher-nek a konzervatizmus, szerintem az tér vissza, mert látszik, hogy az a környezet, amikor védeni kell egy térséget, a liberális politikával nem megyünk messze. Abban is van valami jó, a demokratikus rendszer, szabadság, minden ilyesmit, de a konzervatív világban is ugyanez létezik, és kellene visszafogni a társadalmat, szétaprózódott, és vissza kellene a társadalmi politikai struktúrákat erősíteni, mert a feladat óriási, és ahhoz itt a konzervatívnak jön vissza a stafita, hogy neki kellene védeni azt a pozíciót, és összerakni az a patriotizmust szerintem.
Dani?
Én úgy érzem, hogy inkább ez egy ilyen centrumpártok versus markánsabb jobboldali pártok küzdelme, így a transatlanti térbe, mert alapvetően egy Friedrich Merz, egy Giorgia Meloni, egy Mark Carney alapvetően azt kötik össze, hogy megpróbálják megtartani ezt az 1990 utáni világrendet, ami jó volt nekik. Tehát, hogy ők pozícióvédő szerepből próbálnak most új külpolitikai kapcsolatokat építeni. Az Európai Unió arra büszke, hogy szabadkereskedelmi egyezményeket köt, miközben az Egyesült Államok meg arra büszke, hogy protekcionista gazdaságpolitikát folytat. Tehát ez egy, szerintem egy magasfokú vita arról, hogy ez az egész transzatlanti tér milyen stratégiai gondolkodásmódban haladjon előre a következő évekbe. És ez egy nyitott végű küzdelem, nem dőlt el, mert látható az, hogy Nyugat-Európában azért a rendszerkritikus pártok azok erősödnek. Az Egyesült Államokban most ugye Donald Trump egy nagyon nagy megmérettetés előtt áll, ugye az egész republikánus oldal a félidős választásokkal. November. Tehát ez egy folyamatban lévő konfliktus, ami el fogja dönteni, hogy hogyan változik meg a nyugati tömbön belüli politikai magidentitás, hogy hogyan megyünk tovább, hogyan reagálunk a külpolitikai eseményekre, hogyan mondjuk oldjuk meg azt a kérdést, hogy Oroszország és az ukrajnai háború az még mindig tovább tart, és hogy milyen megoldás, felvehetjük a kapcsolatot az oroszokkal, kizárjuk őket. Tehát, hogy itt ezek eldöntetlen kérdések, és ehhez egyébként szerintem a kanadai-EU kapcsolat egy megoldási útvonal, hogy azok, akik hasonlóan gondolkodnak a világpolitikai helyzetre, azok szorosabbra fűzik a kapcsolatukat.
Reális forgatókönyve, reális lehetőség, hogy Európa és Kanada együtt versenyképes lesz, és hát idézőjelben csúnyán lenyomja az Egyesült Államokat, hogy szembe tud szállni, meg tudja védeni magát.
Igen, pár szám, Nora, lehetne, hogy ha együtt dolgoznak, együtt integrálnak az egész tömb, annyi lett a méretben 17 millió négyzetkilométer tömb lesz, ez hasonló, mint Oroszország. A nyugdíjpénztár alapok például befektetési képességet nézünk, akkor hasonló lesz, mint az amerikának a nyugdíj alapok képessége, ilyen tartalékokba, nyugdíj tartalékokba. A másik, ha nézünk a GDP, gazdaság méretet, hasonló lesz, mint Amerikában. Ez jelenti, itt valódi kihívó születni fog Amerika szembe. és ez a világnak nagyon jót tesz, és civilizáció szempontból is, Európában civilizáció még mindig van, és fantasztikus civilizáció van. Az amerikaiak bizonytalanak, hogy nekik van egy civilizáció, vagy nincs. Annyira technológiai civilizáció mentek ők, hogy emberi civilizáció elfejtettek, Európa még mindig akar őrizni az emberközpontú civilizációt.
Én úgy fogalmaznám meg, hogy a nyugaton belüli hierarchia, amiben jelenleg az Egyesült Államok domináns, az alatta lévő szereplők, mint Kanada és az Európai Unió próbálja javítani a pozícióját annak érdekében, hogy az Egyesült Államokkal szemben erősebb helyzetből tudjon tárgyalni. És ezt a folyamatot látjuk, az, hogy ez az integráció megvalósul. Szerintem ez még múlni fog azon is, hogy az Egyesült Államokban milyen politikai események történnek a következő időszakban.
Izgalmas időszak elé nézünk, érdemes tehát Kanadát is figyelni Európával együtt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Bira Paramacsandra vezetőkutató és Lévai Dániel kutató, a Magyar Külügyi Intézet munkatársai voltak a vendégeink. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.